Kedves gyülekezet, folytatva a megkezdett gondolatmenetet a hívő ember felelősségéről szeretnénk továbbra is elmélkedni. Máté evangéliuma 5. részének a 14. versétől olvasom az igét. Ti vagytok a világ világossága, nem rejtethetik el a hegyen épített város. Gyertyát sem azért gyújtanak, hogy a véka alá, hanem hogy a gyertyatartóba tegyék és fényjék mindazoknak, akik a házban vannak, úgy fényjék a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. És a 10. rész, 27. verse, még amit kaptunk, amit néktek a sötétben mondok, a világosságban mondjátok, és amit fülbe sugva hallottok a háztetőkről, hirdessétek. Amíg Iklódi testvér beszélt, addig megfordult bennem az a gondolat, nem először talán, hogy ennek a történetnek a hatására elkezdhetnénk gondolkozni azon, hogy az ismerőseink közül ki az, akiről a legkevésbé tudjuk elképzelni, hogy Istennek választott edénye, és aki a legtöbb bosszúságot és keserűséget okozta nekünk, és elkezdhetnénk érte imádkozni. Vagy némi kis tiltakozás valahogy ezt Ananiás is tette, Uram, hát engem küldesz, de hát tudjuk, hogy ez az ember a te ügyednek az ellensége. Ez belefér az Úrral való kapcsolatba, de mégis mi lenne, ha ezt végig gondolva elkezdenénk imádkozni, és azt mondani, Uram, ha engem küldesz, kész vagyok elmenni az én testvéremhez, Saulhoz, most idézőjelek között mondom ezt, ahhoz a valakihez, aki sok bosszúságot okozott a te népednek, mert hiszem, hogy ő lehet a te választott edényed. De visszatérve ehhez a jól ismert és kimeríthetetlen történethez, Saulus ott a nagy mennyei fényességben leesve a lováról, halva a szózatot, jó feleletet ad, ami példa, ami számunkra is. Az első kérdése ennek a tanult, istenhívő, Isten akaratát és Isten valóságát kutató teológusnak az, hogy kicsoda vagy Uram. Bevallja, hogy az eddigi elképzelései erről a láthatatlan személyről, aki ilyen hatalmas erővel vágta őt földhöz, ezek az ismeretei zavarosak és nem állják meg a helyüket. Kicsoda vagy Uram? Nem én akarom kitalálni és elképzelni és megmondani, hogy ki vagy, te jelensd ki magadat nekem. Nagyon kellemetlen a válasz, de ez a valóság. Én vagyok Jézus, akit te kergetsz. Akit te kergetsz. Lehet vallásosan, vakbuzgalommal is kergetni az Urat, és dolgozni az ő hatása ellen. Lehet gyáván, lehet félénken, meglakulva megállapítani, hogy ma már nem olyan időket élünk, és csendben azon dolgozni, hogy ez a korszerűtlen gondolat, ami a hívő életet jelenti, ez ne érvényesüljön, mert ezen a világ már túllépett. Én vagyok Jézus, akit te kergetsz. Jézus Krisztus tegnap és ma és örökké ugyanaz. Nem korszerűtlen. Nem változik meg. És a megtérés, a hozzá való megtérést jelenti, annak a megértését, hogy ő hogy viszonyul a dolgokhoz, ő mit akar ezen a világon elvégezni bennünk és rajtunk keresztül, mert ez a második gondolat, amiben Saulus jól vizsgázik és példát ad a mi számunkra, mert a második kérdése nem kevésbé fontos, olyan sokszor nem avat. A megtérő hívő emberek első találkozása után ez a kérdés, mit akarsz, Uram, hogy cselekedjen? Sokszor van olyan érzése az embernek, hogy a gyülekezetekben olyan emberek vannak, olyan elvárással nyilván a jelenlévő kivételek mindig, hogy ők kapják meg azt, amire vágynak, és ha nem teljesen úgy hangzik az ige, ahogy ők ezt megszokták, akkor föl vannak háborodva, és gyanakodni kezdenek. Menjetek el békességgel, mondják katolikus testvéreik Isten tiszteletének a végén, de állítólag ez hajdan sokkal radikálisabban hangzott, mintha azt mondta volna a lelkipásztor, hogy kifelé, menjetek ki innen, eleget voltatok itt, elég ennyi idő, tessék kimenni és elvinni azt, amit itt kaptatok az embereknek, mert ez az Isten akarata, itt hallásból van. Hallás Isten igéje által, Isten igéjét pedig meg kell hallaniuk a többieknek, és ezt el kell mondanunk. Ő nekem választott edényem. Vannak a lakásunkban dekorációs céllal is bizonyos edények. Polcok tetején régi szép íves kancsók, vagy tálak, amikben nem laknak galuskát, vagy süteményt, csak azért vannak, mert jó rájuk nézni. Ő nekem választott edényem, de nem arra, hogy a szekrény tetején valahol egyfajta esztétikai élményt jelentsen mások számára, és irigykedve tekítsenek rá az emberek, hogy jaj, hát a lelkiségnek azt a minőségét, amit ő képvisel, én soha nem fogom elérni. Én nem fogok tudni úgy imádkozni, én nem fogok tudni úgy zokogva bizonyságot tenni kisebb és nagyobb dolgokról, gyógyulásokról, látomásokról és egyebekről. Én küszködve élek és keresem Isten akaratát, és mondom el embereknek, hogy minden jó, mit Isten tészen, de hol van ez ahhoz képest, amit ezek a tisztán hívő emberek képesek képviselni. Ő nekem választott eddig. És most még erre a szolgálatra készültem, a világossággal kapcsolatos igéket nézegetve, egy ilyen furcsa gondolatom támadt, és elmondom itt mindjárt a testvérek között, és ez így hangzik, hogy világítsd ki magadat. Az Úr Jézus János evangélium a harmadik részében arról értekezik egy kegyes bölcs férfivel való találkozása alkalmával, a 21. versben találjuk ezt, hogy aki az igazságot cselekszi, az a világosságra megy, hogy az ő cselekedetei nyilvánvalóvá legyenek, hogy Isten szerint való cselekedetek. Miért nem megyünk a világosságra? Mert akkor úgy a figyelem középpontjába kerülünk. Ismerjük persze azt is, aki mindig rivalda fényre vágyik, és mindig szerepelni szeret, függetlenül attól, hogy van-e tartalma annak a szereplésnek, vagy nem. De nem erre célozik az ige. Azt akarja mondani, hogy ne legyünk árnyékban lévő, meghúzódó, meglakuló, hívő emberek akkor se, hogyha sokszor a történelem különböző pillanataiban tanítottak erre bennünket, hogy a hívő ember csendben van. A hívő ember nem hívja ki maga ellen a sorsot. Bocsánatot kér, ha véletlenül megtér valaki. Emlékszem Misák bácsira, vannak többen nyilván, akik még visszaemlékeznek ő rá, aki pártitkár volt, és itt a gyülekezetben megtért, visszatalált az Úrhoz és a gyülekezethez, a gyülekezet akkori lelki pásztorát pedig megintették fejek valói, hogy miért nem követte meg a pártot emiatt, hogy egy pártitkár itt a gyülekezetben megtért. És a gyülekezetnek ez a korábbi lelki pásztora nem értette, hogy mit akarnak tőle. Miért kellene ő neki ezért bocsánatot kérnie? Nem árnyékban, zugolyában lesznek azok a dolgok, amit az Úr Jézus hozott. Sőt, ugye azt mondja itt a 10. fejezetben, hogy menjetek fel a háztetőre. Vagy ebben a kis ige szakaszban a hegyen épített város nem rejthető el. Laci testvér tegnap hivatkozott valakire, aki már nincs itt a gyülekezetben, de egy szilveszteri alkalommal eltávolodva a kápolnától, ugye télen a lombok se takarják el az ablakot, visszanézett, és úgy látta ezt a kápolnát, mint egy ékszerdoboz. Itt volt a szíve, szerette ezt a helyet, áldást jelentett a számára, boldog volt, hogy ide tartozik. Nem egy elsötétített, lefüggönyözött ház volt ez, a homályos sziluettjével itt a háttérben egy eltakart hely, hogy nehogy véletlenül valakinek felhívjuk a figyelmét arra, hogy itt valami dolog történik. Az Úr Jézus megjelenése ebben a világban kihívást jelentett. És kihívást jelent ma is. Nincs olyan történelmi kor, amikor ezt meg lehet úszni. Ha valaki tanulmányozza, hogy Jézus miket mond a tanítványainak, akkor egy kicsit úgy megretten, megijed, mert azt mondja a tanítványainak, hogy hát a tanítvány nem lehet külön a mesterénél, ha engem üldöztek, titeket is üldözni fognak. Miért üldöznek? Hát kit kell üldözni? Az igazságszolgáltatás kit üldöz? Azokat, akik bűnöket követnek el. Titeket nem ezért fog üldözni, hanem mert szembesíteni fogjátok a világot, az embereket, a tetteikkel is. Hirdetni fogjátok nekik a megtérésnek az evangéliumát. Az embernek fia nem kellett volna, hogy eljöjjön erre a világra és meghaljon ezen a világon a kereszt a kínos halálával, hogyha olyan egyszerű ügy lenne, az ember elveszett volt. Ha olyan könnyű lenne Istenhez visszatalálni, ha egyáltalán nem is tévejednének el az emberek, és nem rohannának a kárhozat felé, akkor nem kellett volna a Krisztusnak jellé lenni, felemeltetnie a keresztfád, hogy megbotránkoztató látványossága legyen a világnak, és mi a megfeszített Krisztust prédikáljuk, ami botránkozás. Egyeseknek, másoknak nevetséges bolondság. És mi ezt érzékeljük, és lehet, hogy ezért kicsit bocsánat kérő módon mondjuk el, hogy elnézést kérünk, de hát mi így nevelkedtünk, és úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, de nem kell ezt annyira komolyan venni, hát mi lenne ebből? Hogyan térnének meg az emberek? Hogyan rettennének meg a kárhozattól, és hogyan fordulnának oda kétségbe esetten az Úr felé, ha még nem hirdetnénk bátran az Isten országát? Nem lehetett volna ennél jobb képet használnia az Úr Jézusnak. A hegyen épített város, a világosság a házban. Ugye azért mond egy ilyen furcsa hasonlatot, mert nincs értelmes ember, aki meggyújtja a mécsest és berakja az ágy alá. Pedig van. És valószínű azért mondta Jézus, mert akkor, abban az időben is ez egy kísértés volt. Ugye a hanuka mécses az egy olyan 9 ágú kis gyertyatartó, amit minden nap egy-egy 8 ágát minden nap egyel többet meggyújtják, és eredetileg azt kirakták az ablakba, hogy hadd lássák az úton járók azt, hogy itt bátor hívő emberek laknak, akik tudják, hogy milyen fontos a világosság, és vallják azt, hogy ők a világosság fia. Igen ám, de volt ott egy elnyomó római hatalom, amelyik ezt nem nézte jó szemmel. És pontosan ugyanúgy, mint ma akkor is, az ottani hívő emberek is ez elé a dilemma elé kerültek, hogy kirakjam-e tüntető módon a világosságot, vagy próbáljam eljátszani azt, hogy meg is felelek annak az elvárásnak, szokásnak, amelyik előírja, hogy gyűjtsünk ilyenkor mécsest. De ne rakjuk ki az ablakba, hanem rakjuk be az ágy alá. Csak mi tudjuk, hogy a mécses ég. Ha már a harmadik nap van, elmondjuk magunkban az imát, jaj, de kedves dolog ez, elmondjuk a történetet a kis olajporsóról, amely rátaláltak a templom megtisztítása közben, és bár egy napra való olaj volt benne, mégis 8 napon át égett, amíg elkészült a szent olaj. Ó, de megható történet ez, de nem kell kirakni az ablakba a mécsest. Rakjuk be ágy alá. Elég, ha mi tudjuk. És Jézus azt mondja, hogy nem azért gyújtják a mécsest, hogy berakják az ágy alá, hanem hogy ragyogjon mindazoknak, akik a házban vannak, hogy világítson. A villanykapcsolónak nem az az értelme, hogy le lehet kapcsolni a villanyt, hanem az, hogy föl lehet kapcsolni. Aztán, ha nem kell, persze lekapcsoljuk, de nem erre találták ki, hogy le lehessen, meg lehessen szüntetni a fényt, hanem arra találták ki, hogy be lehessen hozni a házba a fény. Szóval, mit akarsz, Uram, hogy cselekedjen? Hát azt akarja az Úr, hogy világíts, erre vagy rendelve. Megint csak azt mondom, hogy mennyi díszgyertya van a családokban, könyvespolcon, itt ott, amok soha nem nyújtják meg. Nem mondom, hogy csúnya. Meg egyik másik olyan gyönyörűre van faragva, hogy nincs is szíve az embernek meggyűjteni, mert akkor úgy felpuhul az egész, megronyít, lefolyik rajta a fagyú, és előbb-utóbb el kell koppantani, mert egyedül csak az Úr az, aki a pislogó gyertya belet nem oltja ki. Néha már így füstöl, meg nem világít, és nem tölti be a funkcióját, akkor inkább eloltjuk, de az Úr nem. Mert ő azt akarja, hogy világítson. Azt akarja, hogy világítson azoknak, akik a házban vannak, és fényjék a ti világosságotok, hogy az emberek lássák a ti jó cselekedeteiteket. Most itt a jó cselekedeteik alatt a helyes, a Isten akaratát követő életről van szó. Hadd derüljön ki rólatok, hogy függetlenül attól, hogy mit mond a világ, a hatalmon lévő, vagy a többiek, ti ahhoz tartjátok magatokat, amit Isten igénye volt, ami az Úrnak az akarata. Ja, hogy ennek vannak következményei? Persze, hogy vannak következményei. Mindig voltak, és Jézus nyíltan beszélt erről. De akkor is az a dolgotok, hogy világítsatok. Nem régiben egy háborús visszaemlékezést olvasgattam arról, hogy a csendes óceánon a japánokkal hogy harcoltak az amerikaiak, és kezdetben a japánok, ugye a Pearl Harbor-i bombatámadás miatt helyzeti előnyben voltak, az amerikaiakat felkészületlenül érte ez, hosszan tanakodtak azon, hogy egyáltalán belépjenek ki a háborúba, és nem voltak felkészülve. Volt ugyan néhány csatahajó, de ez kevés volt, és felkészületlenek voltak, és ennek is a nagy részét elsüllyesztették ott Pearl Harborben. De muszáj volt megvédeni az országot, vagy a szabadságot is, és elindultak a repülőgép hordozó hajók, hogy szembeszálljanak az ellenséggel, és felszálltak a repülők, majd elvégezve a szörnyű harci feladataikat, elindultak vissza az éjszakában, nem volt elég üzemanyaguk, és akkor még sokkal kezdetlegesebb volt a tájékozódási lehetőség. Az amerikai flotta parancsnoknak egy nehéz döntést kellett hoznia, és ez az volt, hogy kivilágítja a csatahajókat, a repülőgép hordozó hajókat, hogy tudjanak hova leszállni a visszatérő gépek. És pontosan tudta, hogy ha kivilágítja a hajókat, akkor láthatóvá válik az ellenség számára is. És azt kockáztatja, hogy elsüllyesztik őket. Úgy döntött, hogy vállalnia kell ezt a kockázatot, mert enélkül mindent elveszítenek. Elveszítik a pilótáikat, a gépeiket, és kivilágítatta a flottát. Ott akkor nem szenvedtek újabb károkat, de egész biztos, hogy nem értett mindenki ezzel egyet. Biztos, hogy voltak olyanok, akik azt mondták, hogy hát, ami odavész, odavész, de őrizzük meg azt, ami van. Hogy úgy mondja Isten, hogy ebben a rövid időben, amíg bennünket a maga szolgálatába állít, nem játszik a biztonságra úgy, hogy inkább ne történjen semmi, de baj se legyen. Ez nem azt jelenti, hogy kitesz bennünket minden rossznak. Ez nem azt jelenti, hogy nem drága az ő számára az elküldött tanítványnak az élete, de az Úr örül annak, ha a hívő ember megérti, hogy akkor nyeri meg az életét, ha elveszíti, ha nem önmagára gondol, hanem Isten országára. Minden embernek felelőssége van ezen a földön, ezt elég hangsúlyosan elmondták itt az előttem szólók, a nem hívő embernek is van felelőssége. De akit meghívott az Úr, akit kihívott ebből a világból, azt különleges felelősségére ébresztette rá, és ahogy Pál megvallja a Galáciai levél második fejezetének a 20. versében, élet többé nem él, hanem él bennem a Krisztus, és ez az élet, amit most ebben a testben élek, az Isten fiában való élet, aki szeretett engem, és önmagát adta értem. Igen, ez a rátalálás, ez a szenvedélyes szeretet, ami Pálra is jellemző, és ami megfertőz talán egyeseket ma is, ez nem azt teszi az első helyre, hogy mi lesz ennek a következménye, milyen hátrányokkal jár, ha kivilágítom magamat, hanem itt nyerhetek azáltal, a győzelmes Jézus által, akinek az az akarata, Istennek azt az akaratát képviseli minden ember. Üdvözülni a világosság nélkül ez nem megy. Hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket, mit jelent Krisztusinak lenni ma? Nem a különböző vallási szervezetekhez való csatlakozás, nem a keresztény politikai irányzatok követését jelenti. Jézus Krisztus más, Jézus tanítványa más ügyben jár ezen a világon, másképpen van kivilágítva, és olykor szemben egy azzal, ami az emberek számára megszokott, és leleplezi annak sötétségét. Vajon csak a békében kell Krisztust követnünk, vagy az üldöztetés közben is, miközben az ő utasítása szerint, ha bántanak, akkor esetleg át kell szaladni egy másik városba, de nem következtetünk arra, nem azt a következtetést vonjuk le, hogy akkor legközelebb nem munkanunk meg. Akkor most már vigyázni fogunk, hogy ne higgyük ki magunk ellen a hatóságoknak a haragját. A hegyen épített város menetét város. A kivilágított városba menedéket keresni mennek az emberek, az elsötétített város, a bezárkózott város, a bezárt kapuk arról szólnak, hogy mi magunk is félünk, mi magunk sem hiszünk. A rendeltetésünkben az életünk értelmében nem, hogy másoknak menedéket adnánk. Világítsd ki a városodat, világítsd ki magadat, járj a világosságban, légy egyértelmű, vald meg a te uradat ennek az életnek minden fontos pillanatában, azt kérdezd, hogy és Jézus mit tenne? Hogy állna hozzá ehhez, vagy ahhoz a kérdéshez? Mi az Úrnak a bölcsessége? Mert erre szoktak hivatkozni a gyáva emberek, de a kivilágított embernek is van bölcsessége, nem megy fejjel a falnak, nem keresi a bajt, csak tudja, hogy nem lehet bizonyos dolgokat titokban tenni. A háztetőről hirdessétek, mondja Jézus, amit nektek a sötétben mondok. Ti azt hozzátok a világosságra. Ha egyáltalán létezik ilyen isteni sötétség, ilyen isteni titokzatos sugás, akkor ti azt is hozzátok a világosságra. Aztán azzal folytatja az Úr, és ne féljetek azoktól, akik a testet ölik meg. Testvérek, ezt nem lehet úgy általában a világban elmondani. Ez nem annyira lehetne egy evangelizáció témája. De mi itt most hívő emberek között vagyunk, ahol a felelősségről gondolkozunk. Mint ahogy egy háborúban mondhatja azt a harci cselekményre elküldött szakasz parancsnoka, hogy én nem megyek oda, mert ott lőnek. Hát valakinek oda kell menni a többiekért, akik fegyvertelenek és akik védelembe szorulnak. Hát ti vagytok a világ világossága. Ti vagytok, akiket az Úr ezzel a hittel és bizalommal el akar küldeni, hogy jelentsetek menedéket, tájékozódási pontot mások számára. Emeljétek magasra a krisztusi értékeket, fontosak azok. Nem hivatkozva, nem azért, hogy leszóljátok a világ másik felé, nem azért, hogy keresztes háborút indítsatok, nem másról van itt szó, hogy menedéket jelentsen az életetek. Isten áldjon meg bennünket, ébredjünk felelősségünkre, és erősödjünk meg abban, hogy a megújulás, a jó folytatás, a megerősödés, az egyház élő volta azon múlik, nem azon, hogy milyen prédikációk hangzanak el, vagy nem csak azon, hogy elsősorban nem otthon, hanem hogy lesznek-e bátor világító élő emberek, akik kint a világban, embertársaik között megmutatják, megvallják életükön keresztül, hogy jó az Úrhoz tartozni. Amen. Álljunk fel és imádkozzunk. Mindenható és örökkévaló Isten mennyei, édesatyám, köszönjük neked, hogy láthatóvá, messze világítóan láthatóvá tetted irántunk való szeretetedet, amikor felemelted te egyszülött fiadat a keresztván, jelül az egész világnak üzenetként arról, hogy te vagy a szeretet, és nem akarod, hogy egy is elveszel közülük, és nem bennünket akarsz kárhoztatni és halálba küldeni, hanem te vállalod bűneink terhét, üdvösségünket. Segíts nekünk abban, kérjük, hogy ráébredjünk felelősségünkre, ebben a korban, és ezen a helyen, ahol élünk, segíts, hogy megszabaduljunk a panaszkodástól, a kis hitűségtől, a zúgolódástól, és elfogadjuk, hogy te elhívtál, hogy bízol bennünk, hiszel bennünk, és azt akarod, hogy kivilágított élettel legyünk jelen ebben a társadalomban, ebben az időben. Áldjon mindenki családját, áld meg ezt a helyet, ahol vendégek lehetünk, befogadtak bennünket, és rendelkezésünkre álltak át, hogy az igény bennünk a teremben jó gyümölcsöket, hadd legyünk a világosság fiai. Amen.